áldás békességet, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ma este nem a fekete énekeskönyvből fogunk énekelni, hanem a Duna melléki énekeskönyvből. Ha valakinek megvan otthon, akkor gyorsan szaladjon el érte. Ha valakinek nincs meg, kénytelen lesz beérni azzal, hogy engem hallgat, illetve igyekeztem kicsit ismertebb énekeket választani, hát ha valaki fejből is tudja majd énekelni. Az első énekünk ebből a barna könyvből a 772-es, a Hallelujában is szerepel, az a címe, hogy Ott a messze földön árván hontalan. Ott a messze földön árván hontalan, hold meg a kiáltást, fiam, fiam, vár atyád szerelme, vár rád vigaszak, jöjj a messze tájról, ó, jöjj haza. Rajtad a nyomornak súlyos terhe van, tested, lelked szenved, fiam, fiam, vár atyád szerelme, vár rád vigasza, jöjj a messze tájról, ó, jöjj haza. Búsan összetörve jársz vigasztalan, megpihenni vágyol, fiam, fiam, vár atyád szerelme, vár rád vigasza, jöjj a messze tájról, ó, jöjj haza. Nézd, a rossz világnak csak hullánkja van, drága csak nekem vagy, fiam, fiam, vár atyád szerelme, vár rád vigasza, jöjj a messze tájról, ó, jöjj haza. Szómnak ellenállnod, úgyis hasztalan, jöjj, mert egyre várlak, fiam, fiam, vár atyád szerelme, vár rád vigasza, jöjj a messze tájról, ó, jöjj haza. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan csodálatos, hogy fiaidnak, leányaidnak nevezel bennünket, azokat a teremtményeidet, akik annyival kevesebbek nálad, és akik ráadásul még ki is nyilvánították, hogy nem akarnak belőled. Köszönjük, hogy te utánunk jöttél, és kicsiségünk, bűneink ellenére egészen közel jöttél hozzánk, és megváltottál bennünket, hogy szenvedő és elhagyatott, értéktelen kis teremtményekből te gyermekeidé lehessünk. Köszönjük, hogy így szólsz hozzánk, köszönjük, hogy szeretett gyermekeidnek nevezel bennünket, és köszönjük, hogy ma este is azért gyűjtöttél össze bennünket, hogy szólj hozzánk, hogy valamit a te igédből megértsünk rólad, és abból a tervből, amit elhatárol, nagyon kérünk, hogy tégy bennünket figyelmes hallgatókká, hogy ne csupán emberi szót halljunk, hanem kihalljuk az igehirdetésből azt is, amit te személyesen nekünk akarsz üzenni. Ezért kérünk, hogy a te szent lelked dolgozzon bennünk a mai este folyamán is. Amen. Folytatjuk Jeremiás próféta könyvének olvasását. Ma este a 18. fejezetet olvassuk. Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak. indulj, menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igényemet. Elment tehát a fazekas házába, aki éppen a korongon dolgozott. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről, vagy országról, hogy kigyomlálom, lerombolom és elpusztítom. De ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam zúdítani rá. Megtörténik, hogy megígérem egy népnek, vagy egy országnak, hogy felépítem és elplántálom. De ha azt műveli, amit rossznak látok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam vele tenni. Most azért mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, hogy ezt mondja az Úr. Én most veszedelmet készítek és tervet szövök ellenetek. Térjetek meg azért mindnyájan gonosz útjaitokról, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket. De ők ezt mondták, ne fáradj, mert mi csak a magunk feje után megyünk, és megáltalkodott, gonosz szívünk szerint élünk. Azért ezt mondja az Úr, kérdezzétek csak meg a népeket, ki hallott ilyesmit? Nagyon borzalmas, amit elkövetett Izrael szűzleánya. Eltűnik-e a hó a Libánon sziklás tetejéről? Kiszáradnak-e a másoktól érkező hűsvízű patakok? De az én népem elfelejtett engem, és a hitvány bálványoknak tömjénezik. Eltántorították őket útjukról, a régi ösvényről, hogy más csapásokon járjanak egyenetlen úton. Így teszik pusztává országukat, mely iszonyatos arra jár, megborzad és a fejét csóválja. Keleti szélként szórom szét őket az ellenség előtt. A hátamat mutatom nekik, és nem az arcomat a pusztulásuk napján. Akkor ezt mondták. Gyertek, találjuk ki, mit tehetnénk Jeremiás ellen. Mert nem igaz, hogy nincs már a papnál tanítás, a bölcsnél tanács, és a prófétánál ige. Gyertek, győzzük le vitában, hogy ne keljen soha a szavára. Figyelj rám, Uram, halld meg, mit beszélnek ellenfeleim. Szabad a jóért rosszal fizetni? Hiszen vermet ástak nekem. Emlékezz rá, hogy eléd álltam és szót emeltem értük, hogy elfordítsam róluk haragodat. Büntesd azért fiaikat éhínséggel, és tedd őket fegyver martalékává. Asszonyaik legyenek meddők és özvegyek. Férfiaikat terítse le a halál. Ifjaikat háborúban a fegyver vágja le. Jajkiáltás hangozzék házaikból, ha portyázó csapatokat hozol rájuk hirtelen. Mert vermet ástak, hogy megfogjanak, és csapdákat raktak lábam elé. De te, Uram, ismered ellenem szőtt gyilkos terveiket. Ne bocsáss meg bűnüket, ne töröld el színed elő a vétküket. Roskadjanak össze előtted, bánj el velük haragod idején. Ez a mai fejezet három részre tagolható, és mind a három nagyon fontos üzeneteket tartalmaz. Kezdjük rögtön az elsővel, aminek azt a címet lehetne adni, Jeremiás a fazekasnál. Ezt a részt hadd kezdjem annak a megállapításával, hogy amikor Isten egy fontos üzenetet akar átadni, még az általánosnál is fontosabb üzenetet, akkor nagyon sokszor nem csupán elmondja, amit üzenni kíván, hanem valamiféle módon bele is égeti az ember elméjébe és szívébe. Itt egy ilyen esettel állunk szemben, ugyanis Istennek van egy üzenete, ami így fogalmazható meg szóban, én most veszedelmet készítek, és tervet szövök ellenetek. És ezt az üzenetet égette bele Jeremiás elméjébe és szívébe azáltal, hogy elküldte őt a fazekashoz, és amikor Jeremiás ott látta a szakembert dolgozni, akkor egy olyan jelenetnek volt a tanúja, amikor is egy edény rosszul sikerült. És amikor nézegette ezt az edényt, akkor egyszer csak azt látta, hogy a fazekas összegyűri, és valami egészen mást készít belőle. Hát ez az ítéletnek egy elég érthető képe, hogy összegyűrik az anyagot, és valami egészen mást kezdenek vele. Azért szerettem volna ezt kiemelni, mert Isten ma is sokszor hasonlóképpen jár el, és jó, hogyha nyitott szemmel járunk. Sok mindent olvasunk az igében, ami világos számunkra, de néha túllendülünk rajta, vagy nem értjük meg kellő mélységében. Ha például azt olvassuk az igében, rögtön az elején, a teremtés végén, és látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó, akkor le tudjuk vonni a következtetést, hogy Isten a teremtéskor nagyot alkotott. Hogy mindaz, ami kikerült az ő kezéből, az bölcsen megtervezte, és a végeredmény az valami csodálatos dolog lett. Ugyanakkor, ha csak ülünk a lakásunkban, mint ahogy most többnyire erre vagyunk kényszerítve, nagyon keveset látunk mindebből. De visszaemlékezhetünk mindannyian egy-egy kirándulásra, amikor is elénk tárult egy olyan látvány, amitől úgy éreztük, hogy hűha. Hogy most tényleg az az érzésem, hogy belepillanthattam Isten teremtő munkájába. Sok ilyen pillanatot tud kiemelni szerintem mindenki a maga életéből. Nekem az egyik legszebb ilyen élményem, amikor egy kenutúrára mentem el a Felvidék környékén és a Dunának egy holtágában mentünk különféle utakon, és akkor volt az az érzésem, hogy hát ilyet ritkán lát az ember, és Isten jókedvében alkothatta ezt a vidéket is. Vagy ha arra gondolunk, hogy ott van az igében, hogy ne aggodalmaskodjunk, ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra, ilyesmiért a pogányok törik magukat, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Ha ezt olvassuk, akkor tudjuk az eszünkkel, hogy semmi okunk nincs arra, hogy aggodalmaskodjunk, hiszen Isten gondoskodik rólunk, de amikor történik egy olyan eset, amikor ezt kézzelfoghatóan megtapasztaljuk, akkor tényleg úgy érezzük, hogy életre kelt az ige. És megint csak azt mondom, hogy mindenki gondoljon valamire a saját életéből, amikor úgy gondolta, hogy nincs tovább. Akár anyagilag, akár egészségileg, és úgy érezte, hogy ezt a helyzetet már nem lehet megoldani semmiféleképpen. Aztán egyszer csak történt valami, és megváltozott az embernek a helyzete. És akkor rájöttünk, hogy nem feledkezett el rólunk Isten, egy pillanatra sem. Ezzel kapcsolatban is tudnék sok-sok példát mondani. Ugye a legutóbbi példa, amit valószínűleg már mindenki tud a testvérek közül, hogy a gyülekezet támogatásával tudtunk venni egy autót. És hát ez nem tűnik a hétköznapi szükségletek körébe tartozónak, mégis három gyerekkel, három kicsi gyerekkel sokszor éreztük úgy, hogy nagyon nehezen mozdulunk, sokszor nagyon nehéz megoldani a hétköznapi dolgokat, és amikor úgymond megkaptuk ezt az autót egyik napról a másikra, akkor természetesen nagyon hálásak voltunk a gyülekezetnek, de az is bennünk volt, hogy hát természetesen ezt Istentől kaptuk. Ez az ő ajándéka. Látta a szükségleteinket, és megtette, amit ő jónak gondolt. Tehát olvasgassuk az igét, abban van Isten üzenete, de járjunk mindig nyitott szemmel, mert sok olyasmi történik az életünkben, ami megerősíti Isten üzenetét. És amikor ilyenek történnek velünk, akkor azt mélyen raktározzuk el magunkban, nehogy elfelejtsük, mert így akarja Isten az ő üzenetét belénk ésni az ige, és sokszor különböző történések által. És akkor vizsgáljuk meg, mi történt ott a fazekasnál. Tulajdonképpen Isten egy példázatot tárt Jeremiás elé. Nagyon fontos, hogy a példázatoknak megvan a maguk rendszere, hogyan kell értelmezni őket. Nagyon sokszor félreértjük a példázatokat, és ennek a leggyakoribb oka az, hogy úgy kezeljük őket, mintha allegóriák lennének. Az allegória azt jelenti, hogy van előttünk egy leírás, vannak benne szereplők és jelenségek, és az allegórikus magyarázó ezeknek a szereplőknek és jelenségeknek valami elvontabb lelki értelmet ad, mindegyiknek külön-külön. Ennek az allegóriának az Óegyházban volt egy nagymestere, úgy hívták, hogy Origenész, aki szinte minden prédikációjában allegóriát használ. Olvastam egy igehirdetés sorozatát Mózes első könyvéről, és eszembe jutott, hogy idézzek ebből, ugyanis amikor Origenész Noé bárkájáról beszél, akkor végigveszi ennek a bárkának minden egyes részletét. Megnézi, hogy hány szintje van ennek a bárkának, megnézi, hogy melyik szinten hányan férnek el, hogy ki van legfölül, és ebből levezeti a teljes üdvrendet. Hogy legfölül van Isten, alatta az egyháznak a legfontosabb szolgálói, alatta az egyháznak a többi tagja, még alatta pedig valahol az egész világ. És így áll össze minden az Isten tervében. Amikor egy ilyen igehirdetést olvasunk, akkor nagy valószínűséggel érezzük, hogy nem arról szól, amiről a bibliai leírás, és talán van annyi józan paraszti eszünk, hogy elutasítsuk, de sajnos vannak olyan magyarázatok, amelyek ennél tetszetősebbek. Amelyeknek biblikus üzenete van, csak nem annak a szakasznak az üzenete. Nagyon sokszor evangelizációkor találkozhatunk ilyen magyarázatokkal, pedig elmondható, hogy a Bibliában gyakorlatilag nincsen allegória. Tehát ha allegórikus magyarázatot hallunk, amiben minden egyes részletet az ember valami mással akar helyettesíteni, mint egy megfeleltetni, akkor tudhatjuk, hogy az tulajdonképpen egy téves értelmezés. A példázat az valójában egy olyan leírás, amelyben található valami rendszerint egy, legfeljebb két dolog, ami üzenetet hordoz. Hát ebben a fazekas példázatában ez az egy dolog a következőképpen szól. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Tehát maga Isten az, aki kiemeli, hogy ez az üzenet, amit Jeremiásnak és a népnek meg kell értenie ebből a jelenségből, hogy Istennek jogában áll az emberrel azt tenni, amit akar. És azért akartam egy kicsit kitérni rá, hogy egyetlen vagy legfeljebb két megfeleltetési pontot kell figyelembe vennünk, mert ez a példázat is adja magát, hogy több megfeleltetési pontja legyen, de ha ezeket is számba vesszük, akkor nagyon sok problémával szembesülünk. Ha például azt mondjuk, hogy a fazekas Isten, akkor helytelenül járunk el, mert a példázatbeli fazekas elrontott egy edényt. És ha valaki ebből azt a következtetést vonja le, hogy Isten képes hibázni, úgymond képes elrontani az embert, akkor ez egy teljesen tévútra vezető üzenet. De azt sem mondhatjuk, hogy az agyag pedig az embernek a képe, hiszen az agyag önmagában nem tehet semmiről, nem felelős. Ebben az esetben például nem tehet arról, hogy a fazekas egy silány edényt készített belőle, és nem tehet arról sem, hogy végrehajtották rajta az ítéletet, hogy egy másik edényt formáljanak belőle. Tehát a példázatnak egyetlen vagy legfeljebb két pontja van, ami lelki üzenetet közvetít, és ennek a példázatnak a fő üzenete úgy szól, hogy Isten azt tehet az emberrel, amit akar. Amikor egy ilyen üzenetet hallunk, akkor hát főként a 21. században hihetjük azt, hogy akkor Isten egy diktátor. Manapság ugye ez egy jól ismert kifejezés, a média gyakran felkapja, hogy vannak diktátorok itt, meg vannak diktátorok ott. Látunk egy jelenséget, akkor már rögtön vizionáljuk, hogy mi lehet belőle, hogy milyen diktatúra fejlődhet ki belőle. És itt is talán megijedünk, hogy akkor Isten is egy diktátor? Azt tehet az emberrel, amit akar? Biztos, hogy ez rendjén van így? A helyzet az, hogy mindenképpen rendjén van, mert ő a teremtő. És az ember nem vonhatja felelősségre a teremtőjét. Ugyanakkor, ami ennél is talán fontosabb, vagy legalább ilyen fontos, hogy Isten nem egy szeszélyes, az igazságtól elrugaszkodott valaki, hanem minden helyzetben az igazság szerint jár el. És ezt olvassuk a következő versekben, Isten direkt erre kihegyezte még az üzenetet. Megtörténik, hogy kimondom egy népről, vagy országról, vagy kitépem, kiírtom és elpusztítom. De ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam hozni rá. Tehát kimond egy ítéletet, de ha az illető nép már eltért attól a bűntől, visszatért az Isten szerinti élethez, akkor Isten visszavonja korábbi ítéletét. Illetve fordítva, megtörténik, hogy megígérem egy népnek, vagy egy országnak, hogy felépítem és beültetem. De ha azt műveli, amit rossznak tartok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam tenni vele. Hát itt is Isten az igazságnak megfelelően jár el, semmiképpen nem mondhatjuk azt róla, hogy diktatórikus módon jár el velünk szemben. Isten igazságos bírája az általa teremtett világnak. Hogy lehet ezt az üzenetet alkalmazni az aktuális helyzetre? Ez önmagában valóban még csak egy főüzenet, egy tételmondat, úgy is mondhatjuk, hogy egy dogmatikai tétel, Isten szuverén úr azt tesz az emberekkel, amit akar, de nem véletlenül akarta ezt a tanulságot átadni Jeremiás kortársainak. Azért akarta ezt a tanulságot elmondani, mert ezt alkalmazta az ő helyzetükre. És így szól ez az alkalmazott üzenet, én most veszedelmet készítek, és tervet szövök ellenetek. Térjetek meg azért mindnyájan gonosz útjaitokról, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket. Tehát Isten azt akarta mondani, hogy ez a nép, amelynek egykor azt ígérte, hogy felépítem és beültetem, mert a saját népének tartotta, ez a nép eltért tőle, nagyon sok tekintetben eltért tőle. Eltért tőle a hitében, eltért tőle az életében, és most már nem is lehet azt mondani róla, hogy az Isten népe. Vagy ha igen, akkor nagyon-nagyon távolról és csak mint egy torzképe. És ezt a népet Isten mintegy megfenyegette, hogy ezekért a bűneitekért valami ítélet vár rátok. Pontosan tudjuk, hogy mi ez az ítélet, több szakaszban beszéltünk már róla, megígérte, hogyha ez így folytatódik, akkor eljön ellenük egy nép, a babiloni nép, és véget vet Izrael országának. Nem pusztán betör, nem pusztán kirabolja őket, és valamennyi áldozatot követel majd ez a háború, hanem elpusztítja az egész országot. Elpusztítja a fővárost, a népet szolgálvá teszi, elviszi egy másik országba, és ez meg is történt. Isten szava elhangzott, nem törődtek vele, és megtörtént az ítélet. Mit üzen nekünk Isten ma ezen a példázaton keresztül? Hát az egyik üzenet, hogy mi is bűnben élünk. Nagyon sok mindent el lehetne mondani példa gyanánt ezzel kapcsolatban. Az utóbbi hetek, hónapok megmutattak számunkra olyan bűnöket, amelyekre talán korábban nem is gondoltunk. Néhány példát hadd mondjak. Ugye az Istentől elfordult embernek az egyik állandó bűne az, hogy hárítjuk a felelősséget. Emlékezzünk arra, amikor a paradicsomban Isten megkérdezte Ádámot, hogy evette a fáról. És mit mondott Ádám? Nem egyenesen megmondta, hogy igen, ettem, az én felelősségem, vállalom a következményeit, hanem rámutatott az asszonyra, és azt mondta, hogy ő adott nekem. Még azt is hozzátette, hogy ő adott nekem, akit egyébként tőled kaptam. Tehát én nem vagyok felelős. Felelős az asszony, meg felelős vagy te, hogy ilyen asszonyt adtál mellém. És ugyanezt látjuk az utóbbi hetekben, hónapokban is, amióta elindult ez a vírus. Sokféle hír kering, vannak úgymond jó hírek is természetesen, hogy mit sikerült elérni, hogyan sikerült védekezni, de azért mindig ott van a hírekben az is, hogy ki kit vádol. Hogy kinek köszönhető, hogy egyáltalán létrejött ez a betegség. Kinek köszönhető, hogy kilépett a maga eredeti medréből, és eljutott ide Európába is. Ki tette meg, amit meg kellett tennie, ki nem tette meg, amit meg kellett tennie. És amikor ezeket a híreket olvassuk, meg halljuk, akkor az ember érzi, hogy ez megint a régi lemez. Ahogyan Ádám hárította a felelősséget, úgy ma is mindenki hárítja a felelősséget. Egy másik bűnre is hadd hívjam fel a figyelmet, ami megint azt mondom, hogy talán az utóbbi időben kicsit jobban napvilágra tört, és ez pedig a pénzimádat. Sokszor mondjuk, hogy a pénz a mi Istenünk, de általában ezt nem nagyon vesszük komolyan. Most azonban, amikor kitört ez a járvány, és azt látjuk, hogy szükségünk lenne erre, arra, akkor azt látjuk, hogy élelmes emberek, ugye így szokták fogalmazni finoman, élelmes emberek jól megszedik magukat ezen a járványon. Azt mondják, hogy szükséged van erre? Rendben, akkor én megszerzem neked ennyiért és ennyiért. És bizonyos emberek jól megszedték magukat rajta. De hadd mondjam azt, hogy ez nem csak őket érinti, nem csak bizonyos emberek érintettek a pénzimádatban, hanem gyakorlatilag mindenki. Nem is tudom, hogy hányféle módon hallottam az utóbbi időben, hogy abba kellene hagyni ezeket a szigorú intézkedéseket, és hagyni kellene, hogy minden menjen a maga rendjében. Mert ha ez így halad tovább, akkor elveszítem az állásomat, és nem tudok úgy élni, ahogy eddig éltem. És félelmetes ezzel szembesülni, hogy az emberek egy kis lemondásra sem hajlandóak, sokkal fontosabb az, hogy nekem jó legyen. És még egy példát hadd mondjak. Ugye azt gondolnánk a védekezés lépéseit látva, hogy mi mennyire életpártiak vagyunk, hogy mennyi mindent megtettünk és megteszünk az emberi életekért. Ugyanakkor, ha belegondolunk abba, és ez egy adatokkal jól leírható és bizonyított dolog, hogy a járványban az elmúlt fél év alatt annyian haltak meg, amennyi magzatot egy nap alatt abortusszal elpusztítanak, akkor az ember érzi, hogy talán mégsem vagyunk annyira életpártiak. Úgy teszünk, mintha. Amikor a mi bőrünkről van szó, akkor megtesszük, amit meg kell tenni. De amikor másról van szó, olyas valakiről ráadásul, aki nem tud még mondani semmit, akkor gyakorlatilag senki nem szól egy szót sem. Sőt, mi történt, mióta elindult ez a járvány? Fejlett nyugati országokban megerősítették a törvényt, hogy ebben az időben is joga van az embereknek az abortuszhoz, sőt, mivel nehezebb időket élünk, egyszerűsíteni kell az eljárás menetén. Hát ezt a néhány bűnt szerettem volna kiemelni, mindenképpen a mostani helyzet rámutat arra, hogy ilyenek vagyunk. Mégis ami ennél fontosabb, hogy ezek csupán jelei. a bűnnek. Nem ezek a mi fő problémáink. Ezek csupán gyümölcsei, rossz gyümölcsei a rossz fának. A rossz fa pedig az, hogy Istentől eltávolodtunk. Nem vele foglalkozunk. Úgy gondoljuk, hogy ez a föld a miénk, és azt teszünk vele, amit akarunk. Ez az igazi bűne az embernek. És ha nem térünk meg ebből a bűnből, akkor Isten ítélete bennünket is utolér. Azt tudjuk, hogy a zsidókat hogyan érte itt utol Isten ítélete, jött a babiloni hadsereg. Hogy bennünket hogyan ér utol, ha meg nem térünk, azt persze nem tudjuk, legfeljebb találgathatjuk, de az biztos, hogy mivel Isten igazságos, ezért utolér bennünket. Olvastam egy emberről, aki szerette volna megdönteni az autózás sebességi rekordját. Kitalálta, hogy ennek van egy biztos módja. Felszerelt egy rakétát az autójára, beült, begyújtotta ezt a rakétát, és az autó elindult. A jó hír az, hogy amit szeretett volna, sikerült. Megdöntötte a sebességi rekordot. Rossz hír, úgymond a kísérlet szépséghibája, hogy mivel nem tudta leállítani a rakétát, felekenődött egy hegyoldalra. A kérdés az, hogy mi jelenleg hol állunk. Néha az az érzésem, hogy itt Európában már begyújtottuk a rakétákat, és nincs visszaút. Isten azonban bennünket is megkeres, nekünk is szól, hogy térjünk meg, és ha ez megtörténik, akkor ő megbánja, hogy rosszat tervezett ellenünk. Ha megtérünk, akkor megmenekülünk, és nem csak úgymond a jelenlegi szomorú helyzettől, hanem az örökkévaló küldetéstől is. Ha tovább lépünk az igében a következő szakaszra, akkor ott arról olvasunk, hogy mi a hitehagyásnak az oka. Ugye tudjuk, hogy a zsidó nép egykor úgymond szinte hithősöknek a gyülekezete volt. Amikor bement a nép Kánoán földjére és elfoglalta azt, akkor természetesen ott is voltak bűnösök, mindenhol vannak bűnösök, sőt, bizonyos értelemben mindenki az. Mégis a többség az követte Isten, bízott benne. Ki mert állni a csatába, mert tudta, hogy ha kevesebben vagyunk is, Isten megígérte a győzelmet, tehát győzni fogunk. És ez a nép, ahogy haladt előre az idő, elhagyta Istent. Ugyanez mondható a magyar népről, meg úgy általában a nyugati civilizációról. Megtapasztaltuk, hogy milyen Istennel járni. Emlékezzünk a reformáció évszázadára. Emlékezzünk, mekkora átalakulások történtek Európában, mennyi áldást tapasztaltunk meg. És most is azt látjuk, amit a zsidók tapasztaltak ott a fogság előtt nem sokkal, hogy alig van néhány ember, aki még szívből keresi Istent. Mi történt? Mi a hitehagyásnak az oka? Hogyan lehet ezt megmagyarázni? Isten a következőt mondja ezzel kapcsolatban, de ennyi elfelejtett az én népem. Olyan különös, hogy erről beszél az ige, hogy a hitetlenségnek az oka az, hogy elfelejtett engem az én népem. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy valami másról van szó. Hogy az ember megvizsgálja az Isten hitet, mit mond a Biblia, és megvizsgáljuk a másik oldalt is, hogy mit mondanak az istentelenek. Mérlegelünk, és amiről úgy érezzük, hogy ez az igazság, annak megfelelően hozunk egy döntést. Mi egy felvilágosult nép vagyunk. A helyzet az, hogy nem ezen múlik az Isten hit. Valójában ennek egészen más az oka, és ezt ezért olvassuk, hogy valójában engem elfelejtett az én népem. A papok mondják, Jeremiás ellenfelei, de így is fogalmazhatunk, hogy ellenségei, hogy nem igaz az, amivel bennünket Jeremiás vádol, hogy nincs már a papnál tanítás, a bölcsnél tanács és a prófétánál ige. Pedig Jeremiásnak ez az ítélete, illetve Istennek ez az ítélete igaz volt. És ez a fő oka annak, hogy a zsidók elfelejtették Istent. Nem hangzott el az az ige, amit meg kellett volna hallaniuk. Nem emlékeztették a népet arra, hogy nekünk van egy Istenünk. Ő az, aki kihozott Egyiptomból, ő az, aki behozott ide Kánoán földjére, ő az, aki megszilárdította a királyságot, aki miatt élünk, aki gondoskodik rólunk. Nem ezzel táplálták az embereket. Folyt valamiféle vallásoskodás, de valójában nem hangzott el az, aminek el kellett volna hangzania. És amikor mindez megtörténik, akkor az ember lelkében, a zsidók lelkében is egy űr támadt, hogy akkor mivel pótoljuk a mi lelki szükségleteinket. És itt teszi be a lábát az ördög, aki viszont mindenfélét felajánlott az igazi Isten hit helyett. Ezt olvassuk. Az ördög felkínálta a szomszéd népek, a környező népek úgymond jól bevált bálványisteneit. És a zsidók azt mondták, hogy jó, hát akkor itt van egy Isten, aki azt ígéri, hogy jó lesz a termésem. Itt van egy Isten, aki azt mondja, hogy hát lesz pénzem. Megint a harmadik azt mondja, hogy győzni fogok a háborúban. Hát akkor ezek az istenek majd úgy felépítenek engem, és elkezdem őket követni. Tehát nem hangzott az ige, elfelejtkezett a nép Istenről, és ezt az űrt, ezt betöltötte valami egészen más, amit az ördög úgymond a szemük elé, a szemük számára megláttatta. És valahol ma is ez a helyzet, Európa elvilágiasodása az nagy részt annak köszönhető, hogy az ige hirdetés válságba került. Tehát úgymond a papoknak és a lelkészeknek a hibája. Mert ha meghallgatunk egy ige hirdetést Calvintól, meghallgatni persze nem tudjuk, de elolvasni igen, vagy a későbbi évszázadok prédikátoraitól, és összehasonlítjuk egy átlagos mai ige hirdetéssel, akkor az az érzésünk, hogy két különböző világban járunk. Az egyik a Bibliából indul ki, és a Bibliában olvasható üzenetet fogalmazza meg, és alkalmazza a gyülekezet számára. És ebben az üzenetben az szerepel, hogy Isten a mindenható, ő az, aki sok mindent elvár tőlünk, ő az, aki ítélhet, de ő az, aki szeret is bennünket mindennél jobban. És ezt a szeretetet megbizonyította Jézus keresztjében. Ma, ha meghallgatunk egy átlagos igehirdetést, akkor sokszor hallunk sokfélét, ami szépen hangzik, vannak benne biblikus díszítő elemek, de nem biztos, hogy arról szól, amit Isten a Biblián keresztül üzenni akar. Egy ilyen ellaposított vallásos beszéd, de nem nevezhető igazából igehirdetésnek. Ha valaki például bemegy Calvinnak a templomába Genfen, akkor azt fogja hallani, hogy olyan liberális beszédek hangzanak el, ami mindenről szól, csak arról nem, amiről szólnia kellene. És ennek a következménye az, amivel manapság találkozunk, hogy a templomaink kiürülnek. Hát most éppen nem ezért ürült ki a templom sehol, de a tendenciát azt érezzük, hogy kevesen hallgatják az Isten igéjét, mert valójában sokszor nem is azt hallják. Arra van szükség, hogy helyreálljon az ige hirdetés. És megint csak hadd tegyem hozzá, hogy az ördög mindig beteszi a lábát, amikor egy lelki űr alakul ki, és mindenfélét felkínál azért, hogy elfeledkezzünk Istenről. Ez a mai kor, ez talán ebből a szempontból minden korában rosszabb, mert korábban nem töltötte be annyi minden az ember hétköznapjait, mint manapság. Én azt hallottam, természetesen abban az időben még nem éltem, hogy amikor a 40-es években meghirdettek valahol egy evangelizációt, akkor tömegek mentek el rá, de nem feltétlenül azért, mert annyira érdekelte őket, hogy mit mond egy pap, hanem egész egyszerűen azért, mert nem volt semmi más program abban a faluban. És az emberek elmentek, mert azt mondták, hogy végre történik valami. manapság azért elég sok mindennel le tudjuk foglalni magunkat. Hetek óta benn vagyunk a lakásunkban, mégis az emberek találnak maguknak újdonságot. El tudják olvasni ezt, azt, fel tudnak menni az internetre, be tudják kapcsolni a tévét, a rádiót, és zúdul egyik információ a másik után ránk. És valahol ezeket is felhasználja az ördög annak érdekében, hogy elfeledkezzünk Istenről. Nem hagy egy szabad percet sem üresen, nehogy véletlenül odafordulhassunk Istenhez. Hát ez valahol a hitehagyásnak az egyik legkomolyabb oka, az elfelejtkezés, és így jön létre az elfelejtkezés, hogy nem beszélünk az igéről, az ördög pedig valami mással pótolja ki az ige hiányát. Hát mit tegyünk? Igazából adja magát a válasz, emlékezzünk és emlékeztessünk. Az emlékezés az mindenkinek a feladata. Akkor is, hogyha nincsen lelkész, aki mondja az igét, akkor is a mi feladatunk, hogy emlékeztessük magunkat az igére. A 2 Mózes 13.9-ben olvassuk a következőt. Legyen ez jelül a kezeden, és emlékeztetőül a homlokodon, hogy az Úr törvénye a szádban legyen. Tehát mindenkinek a saját feladata, hogy az igével emlékeztesse saját magát. És az is a feladatunk, hogy miután saját magunk úgymond emlékeztünk, emlékeztessünk másokat is, segítsünk ezzel másoknak. Itt pedig Péter apostoltól hoznék egy igét, 2 Péter 1.13-ban olvassuk, de helyesnek tartom, hogy míg ebben a földi korsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébrezgesselek titeket. Tehát Péter pontosan tudta, hogy mire van szükség. Nem elég az, hogy egyszer elmond valamit, és az ember megérti. Nem vagyunk robotok. Nekünk arra van szükségünk, hogy újra és újra emlékeztetve legyünk arra, hogy kicsoda a mi Istenünk. És Péter apostol, az idős Péter ezt nagyon komolyan vette, hogy amíg még itt vagyok, amíg itt sertepertélek ezen a földön, addig én folyamatosan emlékeztetni foglak benneteket. És ezt is üzeni nekünk Isten, hogy miután emlékeztetünk magunkat, emlékeztessünk másokat is. Hívjuk fel egymást, nem azt mondom, hogy mondjuk fel a fél Bibliát a telefonba, de valamiféle módon emlékeztessük egymást arra, hogy ki a mi Istenünk. És végül a fejezetnek a harmadik részére ugorjunk, ami talán a legmegbotránkoztatóbb első olvasása. Azt olvassuk, hogy Jeremiás imádkozik. Ebből az imádságból most egy részletet felolvasok. Ugye az ennek az imádságnak az előzménye, hogy bizonyos emberek összeálltak, és elhatározták, hogy Jeremiást tönkreteszik. Nem arra gondoltak, hogy megölik, arra gondoltak, hogy összefognak, és majd együtt úgy beszélnek, hogy zavarba hozzák, lejárassák, azt mondják, hogy ez egy bumfordi ember, hiába mondja, amit mond, valójában nem is érti. És ha sikerül őt lejáratni, akkor soha többé nem kell majd foglalkozni vele, mert senki nem fog odafigyelni arra, amit mond. Tehát jól összeesküdtek ellene. Ennek már bizonyos tapasztalatával rendelkezett Jeremiás, de most mindez új erőt nyert, és ez teljesen tönkretette őt. Úgy érezte Jeremiás, hogy ezzel már nem fogok tudni megküzdeni, és ekkor kezdett el imádkozni, idézem, büntesd azért fiaikat éhséggel, és tedd őket fegyver martalékává. Asszonyaik legyenek meddők és özvegyek, férfiaikat terítse le a halál, ifjaikat háborúban fegyverrel vágják le. És még lehetne folytatni néhány versen keresztül. Amikor az ember ezt olvassa, akkor felteszi a kérdést magának, hogy hát szabad így imádkozni? Nem bűn ez? És tulajdonképpen a válasz nem olyan egyértelmű. Nem egyértelmű, mert amikor ilyen érzésekkel és gondolatokkal találkozunk, amelyek Jeremiást feszítették, akkor arra az a válasz, hogy de igen, ez bűn. Tehát így érezni, így gondolkodni, az bűn. Mert mit mond Jézus? Szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket üldöznek. És ezzel szemben itt látjuk Jeremiást, akinek eszében sincs szeretni, meg eszében sincs áldani az ő ellenségeit. Tehát önmagában már a harag és a másiknak a rossz kívánása az mindenképpen bűnnek számít. Tehát elsőre mondhatjuk azt, hogy így imádkozni semmiképpen nem szabad. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy amíg ebben a világban élünk, addig ilyen helyzetek előfordulhatnak, velünk is előfordulhatnak. Lehet, hogy már átéltük, hogy habár a szívünk istené, de olykor elönt bennünket a pulyka méreg valakivel szemben. Hogy ezt azért már nem bírom elviselni tőle. Lehet valaki ennyire elkeseredett? Hát lehet. Nem egyszer és nem egy-egy ember esetében lehet mindezt elmondani. Szinte mindannyiunkat utolérnek ilyen helyzetek. A kérdés az, hogy ha már ez megfogalmazódik bennünk, akkor mit tegyünk? Az egyik lehetőség, hogy nem mondunk senkinek egy szót sem, csak magunkat mérgezzük ezzel a haraggal. Vannak emberek, akik ezt a stratégiát követik, hogy magukat magukba folytják, és nem akarják, legalább azt nem akarják, hogy másoknak ártsanak vele, de saját magukat folyamatosan mérgezik ezzel a haraggal. Hát nem egy kifejezetten jó stratégia, az ilyen emberek sokszor valami komoly egészségügyi problémában szenvednek azért, mert lelkileg magukat tönkreteszik, és ez fizikailag is kihat rájuk. Vannak mások, akik azt mondják, hogy én aztán nem tartom meg ezt a mérget magamban, hanem kiöntöm másokra. Vagy azokra, akikkel konkrétan gondom van, és jönnek azok a helyzetek, hogy na jól megmondtam neki, de olyan is lehetséges, hogy másoknak fortyogunk, hogy hát ez az XY, hogy lehet ilyen, és miért bánik velem így. Amikor így másokra röcsköljük a mérget, az sem jobb. Lehet, hogy mi egy kicsit megkönnyebbülünk tőle, de ilyen esetekben viszont a környezetünket mérgezzük, ami legalább olyan rossz, mint hogyha saját magunkat mérgeznénk. Ezzel szemben Jeremiásnál a harmadik eljárási módot látjuk, amikor is valaki rögtön Isten elé áll ezekkel a problémáival. És ilyen értelemben a válasz az, hogy lehet így imádkozni. Ha valaki ilyen elkeseredett állapotba kerül, akármennyire is bűn is, akármennyire bűn ez az állapot, de akkor mégis az a legjobb, ha legalább Isten elé áll vele. Ha neki önti ki a mérgét. Mert azt látjuk az igében, hogy Krisztus ezekért a bűnökért már meghalt. És akármennyire is kemény ezt így kimondani, de hogy Jézusra oda lehet önteni ezt a sok mérget, mert ő ezekért már megszenvedett. És hogyha hozzávisszük, akkor a tapasztalat az, hogy ez a méreg már nem fog senkit bántani. Sem bennünket, sem a környezetünket, hanem Krisztus elveszi tőlünk. És hát itt Jeremiás esetében pont azt a pillanatfelvételt látjuk, amikor ő kiadja a mérgét. Egyelőre nem látjuk azt, hogy ő meggyógyult volna ebből az állapotából, és visszatért volna a szeressétek ellenségeiteket állapotba. Más helyzetekben azonban azt látjuk, hogy ez megtörtént. Itt a könyvön belül is sok-sok alkalommal, de javaslom elolvasásra Jeremiás síralmait, ahol sokkal inkább érezhető, hogy a prófétának mennyire fáj, hogy az ő népe ilyen állapotba süllyedt. Ott is tud ítélkezni, hogy ez szörnyű bűn, és megérdemli a nép a büntetést, ugyanakkor azt látjuk, hogy ő gyakorlatilag sír ezért a népért, bármit is követtek el. Szóval, ha Istenhez visszük a haragunkat, keserűségünket, akkor ő meggyógyít bennünket ebből a keserűségből. Ezért én mindenkit inkább arra bátorítok, aki ilyesmit érez, hogy ne egyszerűen letagadja, meg próbálja magyarázni, vagy tegyen ezt azt, hanem menjen oda egyenesen Istenhez vele. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te minden időben szólsz a te népedhez. Nem csak akkor, amikor jól mennek a dolgok, amikor azt kell úgymond mondanod, hogy jól van, jó és hű szolgám, hanem akkor is, amikor a te néped elfordítja tőled a fülét, amikor nem akarja meghallani a figyelmeztető szót. Urunk, akkor a kegyelem, hogy te még ilyenkor sem némulsz meg. Nagyon köszönjük, hogy jössz utánunk hűségesen, és sokadik alkalommal is, és amikor már nem tudjuk elviselni a fegyelmezést, akkor azt mondod, hogy akkor másféle módon közelítelek meg benneteket az én szeretetemmel. És köszönjük, Urunk, hogy ezzel a szeretettel mindig lefegyverzel bennünket. Köszönjük, hogy ezért bánhatjuk meg a bűneinket, mert te azt már megbocsátottad, ezért fordulhatunk hozzád, mert te már elénk futottál és kitártad a karodat felénk. Olyan kegyelmes vagy hozzánk, Urunk, és olyan nagy a te hűséged. Nagyon köszönjük, hogy egy ilyen helyzetben is utána mentél a zsidóságnak, és utánunk jössz ma is, amikor annyiféle módon és kiáltó engedetlenségben élünk. Nagyon kérünk, Urunk, hogy tégy csodát, hogy a te néped ma is megváltozzon még időben, hogy ne kelljen az ítéletet végrehajtani. Vagy ha mégis végre kell hajtani, akkor nagyon kérünk, Urunk, hogy legalább utána térjen észre a te néped, és forduljon újra hozzád. Nagyon kérünk, Urunk, hogy adj szeretetet a mi szívünkbe, és adj igazság szeretetet is, hogy képviseljük a te kijelentésedet ebben a világban. Előtt hozzuk, Urunk, azokat a betegeket, akik ennek a járványnak a következtében betegedtek meg. Nagyon kérünk, hogy légy velük a betegségükben. Nagyon kérünk, hogy légy azokkal is, akik ápolják őket, vagy bármiféle módon. Volt egy kis technikai szünet. A záró énekünk szintén a Duna melléki énekeskönyvből a 649-es, áldott légy, mert megváltottál. Áldott légy, mert megváltottál, áldott légy, mert meggyógyítál. Áldott légy a bocsánatért, gazdag örök új életért. Áldott légy, hogy szerethetlek, megváltómnak nevezhetlek. Áldott légy, hogy megnyílt az ég, hogy enyém vagy, s én a tiéd. Áldott légy, hogy eljössz újra, hogy angyalok kürtöt fújva. Zengik a te dicsőséged, színre-színre látlak téged. Fogadjuk az áldást. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Amen. Áldás, békességet, jó éjszakát mindenkinek.